Irány észak. Mi a szart kiabál már megint ez a nő? Hasít beléd a gondolat, miközben haladsz végig a gangon, és azon jár az agyad. Bezártad-e egyáltalán az ajtót? Nem, ez így nem mehet tovább, nem fordulhatsz vissza megint, ahogy például tegnap, az utolsó előtti napon tetted. Egyébként is, ha a tegnapi volt az utolsó előtti, akkor a mai az utolsó. Úgyhogy teljesen mindegy, bezártad-e az ajtót, mert éjjel úgyis elmész innen. Vagy mégse olyan mindegy, hiszen ott van becsomagolva 3 pár cipő, 1/2 tucat ing, 2 zakó és 20 pár zokni, meg néhány egyéb, pótolhatatlannak tűnő tárgy, amit magaddal viszel oda éjszakra, ahol olyan hideg van, hogy azt feltehetőleg elképzelni sem vagy képes. Megint kiabál a nő. Haladsz lefelé a lépcsőn, és a hangja nem csak hogy éles, de iszonyatosan fárasztó is. Fogynak a fokok, erősödik fejedben a kábulat. Tegnap alig bírtál elaludni. Komoly hangzavar és állandó villogás szűrődött be az udvarról, azonban az okát valamiért nem voltál képes földeríteni. Nagy vértócsa van az udvar közepén. Ott áll mellette a szomszédnő a fakó, vörösre festett hajával a műszálas tornadresszében, és ez az egyetlen pillanat eddigi közös életetekben, mikor valamiféle harmóniát érzel, amint meglátod. Marika, kurva életbe, gyere már le! Mit kezdjek itt ezzel a rohadt folttal? Ez vér, ez sikálhatod órákon át, és nagyon, de nagyon gyorsan el kéne tüntetni innen ezt a picsába. Üvölti rekedten, miközben fölfelé bámul, mint akinek nincs már türelme higgadtan várni a megváltásra. Igyekszel elosonni mögötte, mielőtt észrevenne. Persze esélyed sincs. Mintha fékeződnél mozgás közben, érzed, hogy biztosan nincs menekvés. Beszélned kell vele. Nem próbálsz színlelni, ahogy kerekedik a szája, gyorsan köszönsz, majd a foltot bámulod. Közelebb lép. Mozdul az árnyéka. Megcsap a belőle áradó kis és savanykás szag, összekeveredve az évek óta szekrényben tárolt cuccokból szivárgó bűzzel. Az egészben csak az a különös, hogy más ruhában még nem láttad. A testére nézve aztán eszedbe jutnak a lakásába beáramló vendégei, akik az elmúlt pár hónapban, mióta itt laksz, minimum heti rendszerességgel vannak jelen. Ott van például az a majdnem teljesen őszfazon, aki a slitcének fölhúzását minden esetben az ajtón való kilépés utánra halasztja. Fölengedi a kilincset, láthatóan megelégedve kifordul az udvar közepe felé, majd ránt egyet a nadrágján, végül kiszivárog az oszlopok között. Igazából nem tudod biztosan, milyen szolgáltatást nyújthat a nő, hogy teljes körülte, vagy komoly szabályokhoz kötött inkább az együttlét, de azt azért sejted, hogy közel lehet a szexualitás egy bizonyos formájához. Nem vagy képes tovább gondolkodni, mert nagyon közel van már. A szájszagát is érzed. Arról érdeklődik, mit szólsz ehhez az egészhez. Nem tudod, miről van szó, így csak annyit felelsz, hogy semmit. Semmit? Hogy semmit? Szólal meg ismét. Épp rákérdeznél, hogy mi történt pontosan, de már újra fölfelé bámul, és üvölteni kezd, mintha egyetlen másodperc alatt elfelejtette volna, hogy kérdezett tőled valamit. Forgás közben a keblei szinte hullámzanak, és azon kapod magad, hogy figyeled őket. Tényleg érthetetlen, mi készteti a férfiakat akkor is merev bambulásra az ilyen mozgások láttán, ha a mozgó alany, mint ez a nő is, meglehetősen visszataszító. Ez jut eszedbe, miközben ott állsz és bámulod a melleit, és valóban azt érzed, hogy az ember leginkább önmagával nincs tisztában. Megdörzsölöd a szemed, mielőtt újra rád nézne, és valamiféle koncentrációt erőltetsz magadra. Ő pedig kiprésel magából még néhány szót, ilyeneket, hogy Marika, vér, meg felmosóvödör, aztán csak annyit mond flegmán, hogy egy fiatal nő tegnap leugrott arról a gangról, ahol a te ajtód is van, és hogy a helyszínelés hajnalban zárult csak le. Egész éjjel itt voltak a zsaruk. Meglepő, hogy semmit sem vettél észre belőle. Bólintasz. talán nem is várja, hogy kérdez. Bizonyára látja, hogy a vérfoltra mered a tekinteted. Ilyenkor meg nem illik zavarni senkit, még akkor sem, ha valójában köze sincs az egészhez. Sötét és sűrű a folt, pedig jól láthatóan leöntötték már néhány vödör vízzel. A vér beette magát a repedések közé. A nőnek föl lejár a keze. Az árnyéka ott mozog a folt mellett. Talán beszél is. Nem hallod. Lepereg előtted a tegnap este. Ahogy fölkapcsolod a villanyt lent az udvaron, majd haladsz fölfelé a lépcsőn az omladozó, sárgás vakolatot figyelve, amin különféle alakok rajzolódnak ki, ha akarod. Aztán, ahogy elfordítod a kulcsot, majd belépsz a lakásba. Még a szendvicsedet sem készítetted el, már zúgott az eső. Az egyik villámot követő dörrenés megzavart, és egy suta mozdulat következtében úgy egy centi hosszú sebet ejtettél a bal tenyereden. Kurvára fájt. Ki tudja, lehet, hogy ezért nem hallottad a puffanást. Meg talán azért, mert pakolnod kellett, hogy elkészülj, és elég sokat szentségeltél, gondolod. Mi van a kezével? Kérdezi a nő. Ezt valahogy kihallod a mondatok közül. Semmi, feleled, de aztán észbe kapsz, mert ennek így tulajdonképpen nincs értelme, mert ha semmi, akkor minek is van ugye bekötve. Aztán csak annyit teszel hozzá, hogy tegnap elvágtad egy marha nagy késsel, és még a hús is kifordult belülről. A nő eltorzult arccal bámul, majd megjegyzi, hogy így is sokkal jobban jártál, mint az, akinek a nyomai most itt vannak az udvaron. Mosoly kúszik az arcodra, bár ennek igazából, gondolod közben, még annyi értelme sincs, mint annak, amit az előbb mondtál, hiszen ha leugrott, akkor az a valaki önként tette, amit tett. És ki tudja, még az is lehet, hogy jól döntött. Az viszont biztos, hogy te nem akartál egy köpcentis lyukat a tenyered közepébe. Közben újabb árnyék jelenik meg, mintha valami eltakarná a féleget. Füllett az udvar. Megcsap a vérszag. Marika az, hisz a nő először csak elmosolyodik, aztán bólogatva mondja, hogy na végre, hogy jössz. Már azt hittem, ezt is nekem kell megcsinálni. Folyamatosan beszél, de nem érted a szavait, mert csak arra tudsz figyelni, ahogy a fehéren bugyogó vízzel Marika ütemesen sikálja a foltot. Mikor kilépsz az utcára, érzed, hogy túlöltöztél. Meleg van. Áthaladsz a téren, ahol néhány anyuka ingáztat különféle színű babakocsikat. Az egyik nő mellett több kisgyerek is ugrál, és annak ellenére, hogy éget a fény, neked mégis gyanús, hogy mindegyiken sapka van. Úgy néznek ki, mintha kis tengerészek volnának, akiket száműztek játszani ebbe a betonrengetegbe. Rád mosolyog az egyik nő. A szeme csillog a napfényben, ide-oda mozgatja a kocsit, te pedig olyan hosszan bámulod, hogy nekimész az egyik parkolást szabályozó zöld oszlopnak, az meg csikorogva körbefordul a lyukban, amiben áll. Dudál egy autó. Azon töprengsz, hogyan tudnád legalább minimálisan összeszedni magad. Az egyetlen terv, ami motoszkál a fejedben, hogy este indulsz, fél tízkor megy a vonat, oda föl, éjszakra, ami bizony rohadt messze van. A repüléstől viszont iszonyatsz, és hogy miért halogattad a tervezgetést és a napi teendőid végig gondolását, az most egyre inkább kezd kitisztulni előtted. Az arc, a magas homlok, középen azzal az árokszerű ránccal, és a mindig sötét szürke öltöny. A szemed előtt megjelenő bárgyú mosolyba pedig belerászkódsz, miközben csorog az izzadság a hátadon. Elhúz még pár autó előtted, és olyan erősen ömlik már a fény így 10 óra felé, hogy minden szemben lévő ablak vakít. Elkéstél, de igazából nincs jelentősége, mert pár nappal ezelőtt fölmondtál, és csupán apróságokat kell elintézned bent, meg a főnökkel váltanod néhány szót. Megígérted, hogy viszonylag hamar beérsz, hogy túl legyetek ezen az egészen. De nem sikerült. A srác amúgy nagyjából annyi idős lehet, mint te, és fogalmat sincs, mit keres abban a székben. Ehhez köze lehet annak is, hogy Viki tulajdonképpen miatta hagyott el. Azóta persze nincsenek már együtt, ráadásul Viki az a fajta nő, aki csak fekszik és vár a csodára. De az utóbbi apróság mellett jobban kiborít, hogyha bármikor mutattál egy tervet, amit neki kellett ellenőrizni, csak annyit tudott mondani, hogy egészen szépek a színek. Igen, egy komplett sétáló utca tervnél lesz szempont, de azért ennél többet kéne nyújtani ahhoz, hogy fölnéz rá. A munka hideggé és kimértétett, amit elsősorban mások tekintetén éreztél, nem a saját viselkedésedem. És ez egyre jobban zavart. Amúgy Viki a pénze miatt hagyott el, és nem a pacsmagolós szőrös mackó miatt, legalábbis azt hiszed. Persze az ember hajlamos rá, hogy azzal nyugtassa magát, hogy ez baromira nem számít. Pontosabban ő az, aki baromira nem számít, csak hogy a dolgok azért mégsem ilyen egyszerűek. Egyedül maradt el a lakásban, mikor elment. Egy nap alatt kiköltözött. Elvitt kanalat, tányért, porszívót, függönyt, és még sorolhatnád a soha meg nem írt listán szereplő tárgyakat. De nem akarsz síkideggé válni, mert ha így folytatod, még véletlenül valami másból is legyisszanthatsz egy darabot. Egyik nap, ahogy bámultál kifelé a lakás ablakán a szemközti csupasz telekre, ahol épp parkolót rendezett be az azzal megbízott cég, úgy döntöttél, elköltözöl. Jobb környékre, barátságos szomszédok közé. Hiszen fölöslegessé vált fenntartani egy 80 négyzetméteres lakást, és amikor éjjelente már a falat bámultad, és néha azt vetted észre reggel, hogy friss kaparásnyomok vannak a kanapén, nyilvánvalóvá vált, hogy odébb kell állnod. A gondolkodás nem segít, mit és hogyan kéne, sőt, ami azt illeti, rohamosan súlyosbítja, és a biztosnak tűnő területekre is kiterjeszti a tehetetlenséget. A mozgásteret beszűkült, és nem érdekeltek már a dolgok, amikben sokáig örömödet lelted. Ismerős lett a táj, benne az arcokkal, a saját arcodat pedig már óvakodva figyelted. Nincs messze a munkahely, csupán a parkon kell átvágnod meg egy kétszer-kétsávos úton, ahol szokás szerint dugó van. Az átkelő előtt már tisztán látod az anyukát a két gyerekkel. Mindkét gyerkőc kezében játék, csak úgy vonszolja őket. Látszik, hogy ebben a korai, szokatlan melegben lassan mozognak, és inkább bábjátékhoz hasonlít az egész, ami meg nem állnak a túloldalon, veled szemben. Nagyjából egy percig szinte semmi sem mozdul, csak a levegő válik olyan bizonytalanná, mint amikor égő tűz fölött nézel az ember. Mivel hegyekben állnak az autók, még az átkelőn is, elindulsz, hogy végre történjen valami. A mozdulataidat pusztításként fogja föl a nő, ránt egyet a két gyereken, majd belépnek a járművek közé. A hőségnél csak a dudálás rosszabb. Ráadásul teljesen értelmetlen, mind a négy sávban beállt a forgalom, és valamiért a lámpák sem a megoldáson dolgoznak. Néhány kocsi ajtaja már nyitva van, és azon gondolkodsz, miközben végig simítod az egyik motorháztetőt, hogy milyen csodás lehet ezt a levegőt szívni mondjuk úgy egy órán át itt a tömegben. Az egyik gyerek hirtelen elejt egy játékautót, és az cikázva begurul az egyik kék színű Opel alá. A nő észre sem veszi, csak mikor a srác kirántja magát a kezéből, és már négy kézláb mászik az aszfalton. Vánszorog előre a sor. Mozdul a kocsi. A gyerek már szinte alatta van. Nehéz eldönteni pontosan, mi történik, aztán a nő üvöltése rász fel a döbbenetből, és a rövid csikorgás, meg ahogy nyílik az autó ajtaja. Vakít a fény. Egyre közelebb érsz az Opelhez. Csak egy lábló ki alula, elég ijesztően néz ki, de aztán megmozdul a gyerek, kidugja a fejét, és kimászik a bal első kerék mellett. Emeli a matchboxot, és úgy mosolyog közben, mint akinek az igazi boldogság került a birtokába. Mosolyognál te is, mert aranyos, ahogy ott áll, de az üvölt is elnyom mindent. Még a vakító fény is másodlagossá válik. Magas férfi emelkedik ki a kocsiból. Ő is üvölt. Az izzadt feje és a gyorsan mozgó szája elvonja a tekinteted. Megcsap az öblös hang, rövid időre felfüggesztve a hőséget. Tisztán és egyértelműen hallott, hogy lekurvázza a nőt. A sor közben egy méterrel tovább haladt, és ez éppen elég ahhoz, hogy hátul a kürtölés beinduljon. Mire közel érsz a nőhöz, aki mellett már ott áll az üvöltöző férfi, vagy egy tucat fej sandít ki az ablakokon, hozzátéve az ügyhöz a magáét. A nemi szervek emlegetését feletté bunod, főleg, ha mindez ilyen melegben is jó magas páratartalom mellett történik, de amikor a férfi szája mellett a karja is mozdul, már te is formálod az első szavakat. Mint egy lassított felvétel, tényleg olyan, hogy arcon csapja a nőt. Megtántorodik. Talán csak azt tartja állásban, hogy fogja az egyik gyerek kezét. Közben valami olyasmi hagyta el a szádat, hogy semmi értelme üvöltözni a nővel, és hogy engedje le a karját, mert lesz, aki lenyomja. De mire a lendület kihozza belőled ezt a mondatot, addigra az ütésen már jócskán túl vagyunk. Időzavar lép fel. Úgy érzed, nem igazán volt összhangban a két esemény, és újra hideg futkos a hátadon, cikázva a lefelé gördülő izzadság cseppek között. A férfi tovább üvöltözik. Csupán annyit hámozol ki a szavai közül, hogy te is kaphatsz egyet, ha olyasmibe ütöd az orrod, amihez semmi közöd. Végül egy jó nagyot csap a motorháztetőre, aztán visszaül a kocsiba. Valószínűtlenül meleg van. A nő a könnyeit törölgeti. Az egyik gyerek rángatja a karját, a másik pedig torka szakadtából üvölt, és olyan vörös a feje, hogy majd szétpukkan. Megkérdezed a nőt, hogy minden rendben van-e. Ez persze marhaság, gondolod aztán, hisz jelen pillanatban semmi sincs rendben. Ő azért bólint, majd lehajol, nyugtatja a gyerekeket. Még annyit szólsz, hogy jobban tennék, ha arrébb mennének, de közben hátulról bekiabál valaki, hogy mi a fene van már, és a férfi is kiszól, hogy húzzon arrébb is vigye a kölykeit is, ha nem akarja, hogy újra kiszálljon. Leteszed a táskád, rettentően tűz a nap. Közelebb lépsz az autóhoz, megszólal valami idióta zene a háttérben, nyílik az ajtó, a férfi kiszáll. Miért kellett megütni? Kérdezed. Miután egy gyors és éles fénycsik eljut a retináig, hirtelen teljes lesz a sötétség. Forró a tarkod, szúr a felület, amin fekszel. Egyszerre sós és édes a szád, mintha össze-vissza zabáltál volna mindent. Nyomást érzel az egyik, majd a másik oldaladon, csak akkor csapódik föl a szemhíjad, mikor valami az arcodhoz ér. Az úton fekszel. Emberek állnak melletted, beszélnek, mutogatnak. Látod az autókat, a csillogó karosszériák, az alvázak közti kontrasztot, a fölfelé szálló, püffett levegőt, ahogy a lábszárak és vékony szoknyák közt végzi izzasztó simogatását. Gyereksírást is hallani. Valami idióta folyamatosan tülköl a háttérben, kiabálás, sziréna, minden, ami még lehetetlenébbé teszi, hogy fölkelj a nagyjából 40 fokos aszfaltról. A tarkót húz lefelé. Hirtelen megjelenik előtted egy kék autó, egy női arc, néhány mondatfoszlány kering a fejedben körbe-körbe, megcsap a szivárgó benzin szaga, és nem is tudod már, mi az, amit képzelsz, és amit valójában érzékel a tested. Föléd hajol egy nő. Mozog a szája. Nem hallod a hangját, elnyomja a mindenhonnan érkező zaj. Az arca mellett szüremlő fény pedig teljesen esélytelenné teszi, hogy bármit is leolvass a szájáról. Észrevehette, hogy nem érted, mert kiegyenesedik, majd néhány szót vált az egyik férfival. Többen feléd fordulnak. Nekik is mozog a szájuk. Az egyikük rád is mutat. Eltelik néhány másodperc, aztán egyenesbe jönnek a tárgyak, és az arcod ismét teljes fényárban úszik. Idegen emberek fogják a karod, ölelnek át, és vezetnek egy autóhoz, hogy leülj. A műbőr ülés talán még a betonnál is forróbb. Nehéz a mindenhol sajgó fejed, és igencsak zavar, hogy egyrészt nem nagyon bírod fölemelni, és hogy közben erősödik a sziréna zaj. Eléd villan a reggeli tócsa, meg Marika kissé petyhütt és rózsás arcattól a napi 2-3 rakétától, amit beküld a szemközti kisbolt 5 méteres körzetében. Valaki szélesebbre tárja az ajtót, megfogja a karod. Eléd gugol. Megkérdezi, hogy érzed magad, te meg csak bólintasz, mire ő azt javasolja, hogy állj föl. Feltébe, ha képes vagy rá. Ők szívesen segítenek, mert át kellene menni a mentőautóhoz, hogy megvizsgálhassanak. Nem túl jó előérzettel gondolsz arra, mi fog következni ezután. Ahogy beléd karolnak, feszítő és lobogó érzés önt el, valami azt csúgja, nem fogsz este eljutni a vonathoz. Elhal a sziréna zaj. Már csak a sofőr és a másik mentős hangfoszlányai és a nem messze elfutó sugárút hangjai szűrődnek ide. Az erős fény megszűnik, mintha 10 fokkal hűvösebb lenne, mint az előbb. Végig fektetnek egy ágyon. Csukódik az ajtó. A hangok tompák, enyhe sós és jódos szakszállingózik, nem vagy biztos benne, hogy érdemes egyáltalán fölnyitnod a szemed, aztán mégis megteszed, árad a fehérség, és látod, hogy melletted az üveg átláthatatlan, zavaros. Ismét nyílik az ajtó, valaki fölkapaszkodik melléd. Körvonalazódik, hogy valamiféle egyenruhát visel. A mentős közben a válladra teszi a kezét. Annyit mond, hogy most egy kis szúrást fogsz érezni a jobb karodon, aztán megkér, hogy mostantól óvakodj a heves mozdulatoktól, mert sós oldatot kezd el beléd csöpögtetni. Visszaengeded a fejed. Valóban érkezik a csípésszerű érzés. Némi megkönnyebbülést hoz, mintha kötelezővé tenni egyúttal, hogy pihenj. Duzzad az érfalad, enyhül a szorítás, a szervezet alkalmazkodik. Csapódik az ajtó, elindultok. Pár perc elteltével sem hagy nyugodni a sejtés, hogy a melletted ülő fickó folyamatosan bámul. Magadon érzed a tekintetét. Másodpercről másodpercre jobban zavar, hogy a közeledben van. Talán alagúton haladhattok át, gondolod, vagy egyszerűen csak eltakarta valami az eget. Néhány fénycsík húzódik el sréhen, és az oxigénpalack szürkessége, valamint az egyik gép fehér szegélye miatt nem látott tisztán a férfi arcát. Koncentrálsz. Mintha attól gyorsabban változna körülötted minden. Lassít a kocsi. Egy fokkal világosabb lesz a belső tér. A beszűrődő sárgás fény erős nyomást gyakorol a benti tárgyakra. Minden megnyúlik, hátrahajtod a fejed. Hirtelen ott van előtted a férfi, mintha bele akarna mászni az arcodba. Mozdul a karja, az egyikkel átnyúl fölötted, megtámaszkodik, a másikkal pedig hirtelen ráfog az alkarodra. Pont ott, ahol a Bran ül, vagy hogy is hívják, bele van vezetve. Egyre jobban szorít. Préselődik beléd a vékony tű, mintha szakítana szét belülről. Üvöltenél, talán üvöltesz is, de a férfi befogja a szád, és ott van már egészen a szemednél. Ha rajtam múlik, innen nem jutsz ki, te rohadék. Valami ilyesmit mond, és ez az egyetlen mondat, amit úgy, ahogy értesz, mert aztán hatalmasat fékez a mentőkocsi, a férfi pedig átzuhan fölötted. A fejed neki csapódik az ágy acélkarjának, hosszú időn keresztül csak egyenletes sípolást hallasz. A tű már nem feszít, kiszakadt a karodból, szivárog belőled a vér. Szanaszét hevernek a gyolcsok, tűk, kisebb-nagyobb gépek, két stetoszkópot látsz a recés ablakon átszivárgó fény hasábjai között.